Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzük meg a következő feladatot. A feladat szövege így szól. Készítsen az A-B állapot átmenet diagram vagy állapotgép alapján egy a működést jól leíró osztálydiagramot. Ehhez természetesen felhasználhat interfészeket, öröklődést, megjegyzéseket vagy bármilyen más UML szabványos jelölést. Lényeg, hogy egy UML szabványos osztálydiagramot kapjunk. Persze azt hozzá kell fűzni, hogy ez tipikusan olyan feladat, aminek számtalan jó megoldása van. Szóval, hogyha esetleg valaki eltér ettől, ez egyáltalán nem biztos egy probléma. És ez az állapotgép, vagy állapot átmeneti diagram, amit meg kéne néznünk. Jó, hát elméleti háttérként mindenképpen ismerni kell az osztálydiagramot, legalább egy tervezési szintig, illetve az állapot, átmeneti diagramok, állapotgépek készítésének módját. Akkor megyünk tovább a fejlesztés menetében, ugyanis osztályok és kapcsolatok kialakítása lenne a cél. Ez a része kicsit iteratív az UML modellezés, az osztálydiagram tipikusan olyan, ami kilogodik. Úgyhogy akkor most nézzük meg az osztálydiagramokat, meg az osztályok ábrázolását. Jó, osztályok ábrázolására nyilván az osztálydiagram lesz a jó eszköz. Ugye itt a célunk a statikus egységek és szerkezetek leírása. Tehát mivel ez egy statikus diagram, és az is ezt mondja. Több szinten lehet osztálydiagramot készíteni, és ezt majd látni is fogjuk, hogy ez hogy fog finomodni. Ennek a diagramnak is voltak elődei. Az OMT módszertanból indult ki, aztán a másik, amit biztosan sokan ismertek, ez az ER diagram, az Entity Relationships diagram. Ugye ez adatbázis modellezés kapcsán még mai napig használt. Ugye ez az egyet kapcsolati diagram, vagy EK diagramnak van magyar szakirodalomban fordítva. Jó hír az az, hogy UML 2-ben van illetve az UML 1-ben is, van az osztálydiagramoknak olyan jelölése, aminek köszönhetően egy az egybe exportálható belőle egy ER diagram. Tehát nagyon jól meg lehet mondani, hogy oké, ebből az egész osztály struktúrából tényleg mi az, ami az adatbázisban majd rögzülni fog és hogyan, hamar ezt ki tudjuk választani. Jó, hát és akkor az összes objektumorientált modell gerince lesz nyilván az osztálydiagram. Három fontos fázisban tudjuk használni az osztálydiagramot. Ugye egyrészt elemzés, tervezés, megvalósítás. És akkor négyféle képpen értelmezhető egy osztály, mint jelentés. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy az osztály, mint fogalom, akkor körülbelül arra kell gondolni, hogy a szakterület fogalmai a dokumentációban, hogy az melyik mit jelent. Jó, ugye ez az elemzés során ez egy hasznos dolog, mert a business analyst ebből tud kiindulni. Viszont nyilván a megvalósítás, amire eljutunk, addigra ez az opció már nem érdekel minket. Hogyha azt mondjuk, hogy az osztály egy típus, az már jó. Ugyanis akkor a típusok értékei, vagy inkább instanciái példányai, azok lesznek számunkra lényegesek. És a megvalósítás során például már ez az, ami nekünk kell. Aztán főleg tervezés során, ha azt mondom, hogy az osztály egy objektum halmaz, ami szintén egy igaz állítás, akkor ugye ezt akkor tudjuk mondani, amikor arra próbálunk rájönni, hogy milyen osztályokra van szükségünk. Milyen objektumok lesznek. azoknak mi lesz a közös része. Ha így gondolkozunk, akkor nyilván objektív halmazként kell értelmezünk az osztályt. Ha meg implementáció, ugye akkor meg már konkrét megvalósításként gondolunk erre, tehát hogy milyen nyelvben és a hogyan, milyen megkötésekkel tudjuk létrehozni. Ebből kifolyólag az osztálydiagramnak három fajtája lesz. Lesz egy elemzési, egy tervezési, illetve egy megvalósítási osztálydiagram. Ugye egyre több minden fog konkretizálódni, hogy haladunk előre az időben, mert gyakorlatilag ezek időben egymást követő fogalmak. Ugye, ameddig elemzésről beszélünk, addig a szakterület fogalmai jelennek meg. Ugye itt az egész problémateret kéne feltárnunk, hogy egyáltalán mik azok a részek, amikre gondolnunk kell. Jó, aztán nyilván ez idő után elmarad, és ez elveszti a jelentőségét, mert ez alapján ki kéne találnunk a tervezés fázisba, hogy mi legyen a belső struktúrája az alkalmazásnak, ami ezt az egészet hatékonyan megvalósítja. Jó, és akkor nyilván itt az objektumorientált alapvédelmekre is gondolnunk kell. És aztán a legvégén, ahogy haladunk előre, ugye addigra úgy is tudjuk, hogy mi lesz a megvalósítás, tehát a megkötéseket valószínűleg nem itt kell figyelembe vennünk, de ha mégis, akkor pedig itt kell megtennünk. Ugye, ha egy konkrét programozás nyelvben szeretnénk osztályokat létrehozni, hogy tehetjük meg, milyen korlátozásaink vannak, milyen alaptípusokat tudunk egyáltalán gondolkozni. És aztán az alapján ott tudjuk tényleg elkészíteni. Jó, tehát ez lesz a három fajtája az osztálydiagramoknak, ezen fogunk végigmenni. Jó, első akkor az elemzési osztálydiagram. Jó, ugye itt össze kéne gyűjtenünk az összes olyan fogalma, ami azon a szakterületen értelmezve van, ahova készítjük az alkalmazást. És ennek ugye az egyik célja egy szakmai áttekintés, hogy pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk és meddig kell terjedni az alkalmazásnak. Ugye másrészt meg azt sorra venni, hogy tényleg mik lesznek azok a dolgok, amikkel foglalkozni kell, mik lesznek azok, amiket kezelni kell. Ameddig csak adatbázison gondolkoztak az emberek, meg aki imádja ezt a ilyen database driven development stílusú fejlesztést, ez nem olyan, de aki imádja, azt itt Universal Discourse-nak szokták hívni. Tehát annak az univerzumnak a megismerése, amiről éppen beszélünk. Jó, ez két dolgot kellene figyelembe venni. Ugye az egyik a szakterület dinamikus része lesz. Ugye ehhez üzleti folyamatokat kéne modelleznünk, és valami leírni őket. A másik az objektunk életciklusát kéne leírnunk. Erre is sor fog kerülni. Viszont itt nekünk most a statikus részére vagyunk kíváncsiak, hogy milyen elemzési osztálymodellt készítsünk. Jó? Ez a három összefügg, és nagyon hasonlít egymásra. Mindjárt látni is fogjuk. Jó. Ameddig elemzési osztálydiagramról van szó, addig gyakorlatilag a fogalmakat, amit kell foglalkozni kell, azokat téglalapokká kell. Téglalapokba kell ábrázolni. Meg lehet közte adni irányított kapcsolatot, meg lehet közte adni multiplicitást. Úgyhogy ezt is megnézzük. Jó? Ide fogunk eljutni. Jó, tehát a kapcsolat. Ugye két osztály között vonal van, ez az asszociációt jelöli, ez lehet irányított. Ha valamilyen szerepkört kell megadnunk, akkor az ugye feirattal megadható. Tehát ha megnézzük a jobb oldali ábrát, akkor ugye egy járatnak kapcsolata van a repülőtérrel, igazából két repülőtérrel is kapcsolata van. Jó? és ennek a két kapcsolatnak ugye célszerű szerepkört adni, mert az egyik az indulási repülőtér, a másik az érkezési repülőtér, tehát a honnan és a hova szerepek. Aztán meg lehet adni a számosságot. Ugye az alapértelmezett az egy számosság lenne, ahol nincs odaírva a számosság, ott az egyet kell volna képzelni. Ez lehet tartomány, és akkor szögletes zárójelbe kell megadni. Illetve a csillag az meg a végtelen sok. Tehát akkor ezt a részletet akkor úgy tudjuk értelmezni, hogy a járat, mint fogalom, és a repülőtér, mint fogalom között kapcsolat van. Egy repülőtéren fölmegyünk, tetszőlegesen sok járat. Egy repülőtérnek tetszőlegesen sok járattal lehet kapcsolata. Lefele nézzük. Egy járatnak, hogyha onnan nézzük, akkor egy konkrét járatnak egy konkrét repülőtérrel lesz kapcsolata, illetve lesz még egy honnan és a hova miatt. Aztán szigorúan ez az UML2-es jelölés, az NRG-nk, ez egy N oldalú kapcsolatot jelent. Ez azt mondja, hogy amikor egy kapcsolatban több egyenrangú résztvevőnk van. Ugye egy járat, egy légitársaság és egy repülőtér ebben a példában egyenrangú résztvevő lehet. A probléma az az, hogy ez egy kicsit nehezen érthető, meg nehezen megvalósíthatóvá teszi az egészet. Úgyhogy legtöbb esetben ezeket kiszokták szedni külön osztályba. Ha nem is rögtön az elemzési szakaszban, hanem később, de általában ezek az energiánkek nem maradnak meg. Jó? Hogy az osztálydiagramunkat jól tudjuk értelmezni, ezért egy fogalmazótárat célszerű készíteni. Ha eddig ezt nem tettük meg. Ha ezt már megtettük az UML modellezés elején a use-kézek készítésekor, akkor most már nincs rá szükség. Jó, és akkor ehhez a fiktív példához itt vannak ezek a fogalmi dolgok. Mit jelent az, hogy foglalás, mit jelent az, hogy jára, mit jelent az, hogy járatút, névutas. Most ami a későbbiekben esetleg zavaró lehet, az ugye mi a járat és a járatút közötti különbség. Ugye a járat az az összeköttetés adott napon, és a járatút meg annak a lebonyolítása. Ez az egy, ami számomra talán nehézséget jelent. Jó, na, hogyha ez megvan és összeszedtük így a fogalmakat, akkor jöhetnek az attribútumok. Így az attribútumok, akkor kicsit tovább lépünk, bocsánat. Ahhoz, hogy az attribútumokat fel tudjuk tüntetni, ahhoz a tégla alakjainkat egy kicsit át kell alakítani, mint osztályjelölés. Az osztályjelölés a három rekeszre osztott tégla UML 1.5-ben is, meg 2-ben is. Csak 2-ben ez bővíthető. Tehát egyrészt ezt át kell rajzolni. Másrészt a három részre osztott tégla tetejében van az osztály neve, közepében vannak az attribútumok, lent pedig az alsó rekeszben vannak a metódusok, vagy hát lesznek, még nem tartunk ott. Az attribútumok kijelölésénél át kell gondolnunk és ki kell találnunk, hogy melyik osztálynak milyen tulajdonságai legyenek. Mondhatom úgy is, hogy egy osztály példányát konkrétan mivel szeretnénk jellemezni. Most, hogyha itt nézzük mondjuk a repülőteret, ugye minden repülőtérnek lesz egy rövidítése, egy neve, egy ország, ahol ez van. Illetve ott van az, hogy mennyi illetéket kell fizetni ahol a repülőtéren. Tételezzük fel, hogy a repülőtér szabja ezt meg, innentől függetlenül. Jó, de mondjuk, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk mi jellemez egy utast. Egy utast jellemez ugye egy név, és a név az már látjuk, hogy egy összetett típus. Hiányzik egy vonal egyenlőre. Látjuk, hogy az utasnak van egy neve. A név az egy összetett típus. Ezért egy külön osztály lesz, mert szeretnénk kifejteni azt, hogy egy név összetett típus milyen jellemzők, milyen tulajdonságok jellemeznek. Jó, tehát akinek van neve, akkor ahhoz a névhez tartozik egy keresztnév, családi név, előjáró szó, cím, megszólítás, mondjuk. Aztán, hogyha az előbb ezt nem tettük volna meg, akkor most megtehetjük, hogy látjuk, hogy egy utashoz tartozik 0 vagy 1 darab kilométer számla. Tehát lesznek olyan utasok, akiknek ez nincs, meg lesznek olyan utasok, akiknek van ilyen. Aztán látjuk, hogy a járat középen és az utas között kapcsolat van. Tehát mondhatjuk azt, hogy ennek az utasnak, annak a járattal kapcsolata van. Viszont ezt a kapcsolatot, magát ezt a kapcsolatot szeretnénk még tulajdonságokkal jellemezni. Magát a kapcsolatot nem igazán tudjuk tulajdonságokkal jellemezni. Ehhez előbb-utóbb biztos, hogy egy segédosztályra van szükség. Többféleképpen megvalósult dolog, az egyik az itt van. Legyen ez a foglalás nevű osztály. Ugye azt megmondja, vagy hát most még nem látjuk, de majd meg fogja nekünk mondani, hogy ki ez az utas, melyik járatra, milyen jegyfajta, mikorra. Jó? Tehát igazából maga a foglalás, mint típus, az négy információt hordoz magában. Jó. Na aztán, kétfajta képpen lehet ezt jelölni. Ugye, ha csak nézzük a közepét, jó? Járat és repülőtér kapcsolatát. Ugye, a baloldali ábra, az ki van ragadva az előző ábrából. Tehát, egy járatnak van két tulajdonsága, mi a menetrend szerinti indulás, mennyi kilométert fog megtenni, és van neki két kapcsolata, honnan és hova. Ellenben. Olvassuk el fel. Az asszociációk és az attribútumok elvben egyenértékűek, és az egyik kifejezhető a másikkal. Ezért, ha egyértelműsíteni szeretnénk, akkor attribútummal is ki tudjuk fejezni ezt az asszociációt. Ugye itt az asszociáció, a kapcsolat, az az, hogy egy járatnak van egy hova kapcsolata egy repülőtérrel. Egy járatnak van egy honnan kapcsolata egy másik repülőtérrel. Ha ezt attribútummal szeretném kifejezni, akkor mondhatom azt, hogy itt egy járat, aminek van menetrend szerint indulása, vannak kilométerei, mint ahogy az itt is látható, plusz van két másik jellemző, az, hogy honnan, ami egy repülőteret mutat, és van egy hova, ami szintén egy repülőteret mutat nekünk. És hát nyilván akkor ehhez szükségünk van egy repülőtér osztályra, ami ugye változatlan. Jó, aztán a másik a minősítő használata. Ugye van egy járatunk, és ha azt mondjuk, hogy a járatnak, mint típusnak kapcsolata van a repülőtérrel, és még a számosságot is megadtuk, hogy egy repülőtéren ugye több járat lehetséges, bocsánat, rosszul van itt, ezt fölcsinálkozom. Viszont ha azt mondjuk, hogy jó, de ezt a járatot egy dátummal szeretnénk minősíteni, ha jó az a minősítő és jól van megadva, és a minősítőt így tudjuk ábrázolni, ha jól van megadva az a minősítő, akkor az a számosságot rendszerint egyre csökken. Ha ez nem megoldható, akkor egy kicsit többet kell gondolkozni. Jó? Az a jó minősítő, ami a számosságot egyre csökkenti. Hogyha ez... mondjuk ez egy bonyolult példához, de... ha ez egy kulcs, ami egyértelműen azonosít valamit, akkor az már egyen jobbak vagyunk. Jó? Ha ez egy usernek egy azonosítója, és az egy egyedi dolog a userre nézve, teljesen jók vagyunk. Ha ezt utassa vagy járatra szeretnék megtenni, ugyancsak teljesen jók vagyunk. Jó, aztán... kompozíció. Ugye a kompozíció lesz az egyszerű részegész kapcsolat a sztályok között. Jó, az asszociáció ugye az csak a sima kapcsolatot jelenti, míg a kompozíció az magát a tulajdonlást jelenti. A kompozíció lesz a fekete rombus végű vonal az osztálydiagramon, és a lényeg az, hogy a tartalmazó objektum megszűntével az összes részobjektum felszámolódik. Tehát látjuk, ez is egy kapcsolat két osztály között. Viszont a fekete rombusznál kell azt mondani, hogy tartalmaz. Tehát ha azt mondjuk, hogy az utas tartalmaz egy kilométer számlát, és az utas tartalmaz egy hitelkártyát, és az utas tartalmaz egy nevet, valami miatt lemaradt az egy vonal, de hasonló, akkor, hogy eldöntsük, hogy ez jó-e, azt a választ, hogy arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy ezek külön-külön értelmesek-e. Ha van egy kilométer számla a rendszerben, amihez nem tartozik utas, értelmes az nekünk? Nem. Akkor ez jó, hogy a kompozíció. Ha van egy hitelkártya, amihez nem tartozik az utas, és tegyük, hogy nem szeretnénk visszaélni, stb., akkor jó az nekünk? Nem igazán. És ugyanígy egy névvel sem tudunk mit kezdeni. Tehát ilyen esetben jó, hogy a kompozíciót használunk. Mert ha az utast töröljük, mert törölünk kell, akkor az összes ő által tartalmazott objektum is törlődni fog. Jó, egy kicsit akkor itt a magyarázat hozzá. Ugye az asszociáció... Ez vajon mennydörgés, vagy összeomlott a lábány? Akármilyen. Hogyha lesz szirenázás, akkor nem megy. Na, tehát az asszociáció és az aggregáció kompozíció közötti különbség. Gyakorlatilag ugye az egyik csak egy kapcsolat, a másik egy tartalmazás. Tehát ugye ameddig csak kapcsolat van, addig a hivatkozott eleme nem fog megszűnni. Gyakorlatilag ez benne a lényeg. Hogyha tartalmazás van, a kompozíció van, ugye akkor tényleg tartalmazza, ezért aztán meg is szűnik. Jó? Kódban gyakorlatilag annyi a különbség, hogy felhasználva van, vagy definiálva van. Persze ebben még bele tudnánk menni. Na és aztán ugye ha megvannak az attribútumok, és ezt szépen összeszedtük, akkor tovább tudunk lépni a metódusokra. A metódusok lesznek az osztály jelölésnek a harmadik rekeszének a lakói. Látjátok, az utasnál megvolt a név, megvoltak az attribútumok, meg vannak most a metódusok. A kérdés, amire választ kell adnunk és el kell döntenünk, az az, hogy milyen műveletek értelmezhetőek egy utason. Ugye most itt kilométer beváltás, kilométer jóváírás műveletek vannak. Aztán milyen műveletek értelmezhetőek mondjuk egy járatúton. Ugye magára a járatra a bejelentkezés megkezdődik, egy konkrét utas bejelentkezik, maga a teljes bejelentkezés befejeződik, ugye lezáródik felszállás elhalasztása, utas beszáll, késés bejelentés, stb. Ezek mind azok, amik így a járatra értelmezhető műveletek. Egy nagyon nehéz kérdés, és nem lehet rá egyértelmű választ adni, de ha van egy metódus, tudjuk, hogy ezt valahol meg kell csinálnunk ezt a metódust, mert fontos nekünk üzletileg. Nagyon csomószor nehéz kérdés azt eldönteni, hogy ez a metódus hol legyen megvalósítva, melyik osztálynak legyen a művelete ez a metódus. És lehet rajta filózni, mert gyakorlatilag az összes érve lehet kontrát is mondani, viszont az egyetlen jó tanács, hogy próbáljuk meg oda tenni, abba az osztályba tenni, ahol annak a metódusnak a működése leginkább adatokkal dolgozik. Tehát most, hogyha egy utasnál, vagy bocsánat, ha tudjuk, hogy van egy olyan metódusunk, hogy kilométereket kéne jóvá írni. Ugye akkor azt egy utassal kapcsolatos, tehát hova tegyük ezt? Tegyük egy utashoz? Tegyük egy kilométer számlához? Mi van, ha nem létezik a kilométer számla, akkor nem tudjuk ezt megoldani. Akkor tegyük utashoz, mert az biztos, hogy létezik. Jó? Hogyha bizonyos lenne, hogy létezne, akkor lehet, hogy nem oda kéne tennünk. Tehát mondom, ez mindig egy nehéz döntés lesz, és ezen lehet jól vitatkozni, hogy hol lesz a legoptimálisabb az egész. Na, tehát akkor a metódusokat kéne összeszedni. Jó, ez lesz ugye az osztálya, egy új dobozrész, és ha kellene gondosak vagyunk, akkor ugye a use case-ek fogalmazhatók meg a metódusok elnevezésével. Jó, vagy mondhatni azt, hogy ezek a metódusok különböző use case-eket valósítanak meg. És az az ábra sem igazán jó. Bocsánat, az ábrának itt ugye ellipszisben use case-eket kéne tartalmaznia, valószínűleg rosszul lett beillesztve. Jó? Tehát itt use case-es hivatkozásokat kéne csinálni, hogyha ezt szeretnénk. De igazán jól nekünk a bal oldali a lényeg, ugye az az osztálydiagram részlete. Na aztán ugye öröklődést kell értelmeznünk osztályok között. Ugye kicsit ez filozófia, de ugye az objektumorientált technológiának, ugye a négy alappillére közül az egyik az öröklődés használata. Tehát ha azt mondom, hogy az öröklődés egy fogalom, akkor valami gyűjtőfogalmak képzésére kéne gondolni. Hogyha típusról gondolkozunk, akkor altípus képzés, tehát ez lesz a specializáció. Gyűjtőfogalomképzés az meg a generalizáció. Most merre gondolkozunk, itt arról van szó. Szeretnénk, tudjuk, hogy milyen objektumokkal kell dolgoznunk majd, és abból szeretnénk valami közös dolgot összeszednünk, ugye ez a generalizáció, ez az általánosítás. A másik, amikor az, hogy tudjuk, hogy lesz egy típusunk, viszont szeretnénk megtudni, hogy lesznek-e benne speciálisabb altípusok. Ugye ez meg a specializáció. Jó, és akkor ugye, ha objektum halmazról beszélünk, akkor mi lesz bennünk a közös? Ez a kérdés, mert mit lesznek bennünk a közös műveletek? Illetve a megvalósítás kapcsán, ugye a megvalósítás kapcsán és kódolás kapcsán az egyik legjobb tanács mindig az, hogyha valami kódrészletet kétszer nézzek, az rossz. Úgyhogy az újra felhasználása a lényeges szempont. Na aztán, öröklődéshez. Ha egy osztály neve dőlt betűvel van írva, akkor az azt jelenti, hogy az az osztály absztrakt. Egy absztrakt osztálynak nem lehetnek példányai. Viszont öröklődési hierarchiában részt vehet. Tehát, ha egy absztrakt osztály van, azon ugye a konstruktort nem tudjuk majd elmutatni. De lehet azt mondani, hogy ez az absztrakt osztály, ez az őse lesz a mi osztályunknak, és a mi új osztályunknak pedig már lehetnek példányai. Mert az nem lesz absztrakt, ha csak nem mondjuk azt, hogy legyen. Jó, aztán öröklődésre kapcsolatban még lehet kikötéseket tenni. Ugye az egyik ez, hogy disjoint, ez az alapértelmezés. Ez azt jelenti nekünk, hogy az altípusoknak nincs átfedése. És ez annyira alapértelmezés, hogy gyakorlatilag ez az, amit használnunk kell. Ennek az ellentéte sok nyelvben nincs is értelmezve, úgyhogy nem is nagyon kell megjelölni. Nem is tudok olyan programozási nyelvet, ahol ez értelmezve van, de biztos vagyok benne, hogy van ilyen. Aztán ettől egy kicsit eltérő, az, hogyha azt kikötjük, hogy ez egy complete, tehát ezt megadjuk sztereotípjának, hogy ez complete, akkor azt mondjuk, hogy nem lesznek további általánosítások. És az ős osztály minden példában, a megadott osztály egy példán lesz. Vagyis nem lesz az ős osztálynak közvetlen példánya, ezért absztrakt kell, hogy legyen. Jó, az inkomplit lesz az ellentéte, ebből mind a kettő használható. Jó. Itt most a bal oldalát lenne célszerű nézni. Ugye azt mondjuk, hogy van egy kártya típusunk ebben a rendszerben. Ez a kártya, látjuk, hogy dőlt betűre van írva, tehát tudjuk, hogy ez a kártya típus, ez absztrakt lesz. Mi ennek a következménye? A következménye az az, hogy olyan példánunk, ami csak simán kártya, olyan nem áll rendelkezésre ebben a rendszerben, nem fog rendelkezésre állni soha. Ennek a kártyának hány leszármazott típusa van? Hány altípusa van? Vagy hány gyerektípusa van? Ugye az egyik a belépőkártya, a másik a hitelkártya, a harmadik a kilométerkártya. Ennek a három típusnak vannak közös tulajdonságai, ez lett kiemelve egy absztrakt ősbe. Ugye ez lesz a tulajdonos, a szám, mikor rárja az érvényességet. Ettől a kártyától, ettől mind a három altípus speciálisabb. Ugye az egyik típus a belépőkártya, ez annyival speciálisabb egy sima kártyánál, hogy biztonsági fok és cég van rajta megadva. Másik a hitelkártya, ugye ott van még egy ellenőrző szám, meg egy másik dátum rajta, a 30 km kártya. Látjuk, hogy ezeknél nincs átfedés. És ez így jó. Jó. Kapcsolatok esetén megszólításokat lehet adni. Ritkán használt, de lehet. Ugye az egyik ez a vagy, a másik a kizáró vagy megszólítás. Ezt tagadott vonallal lehet megtenni. Azt mondjuk meg, hogy egy utasnak kapcsolata lehet egy cím, egy utas példánynak kapcsolata lehet egy cím példánnyal, vagy, és vagy ugye kapcsolata lehet egy e-mail példánnyal. Ugye egy ilyen kijelentés teljesen alapértelmezett, míg az ellentéte, hogy egy kilométer számon a tulaja, csak egy kilométer számon a kapcsolata van egy személlyel, kizáró vagy kapcsolata van egy céggel, nem lehet nyilván mind a kettő. Tehát ez alapján, a két példa alapján látjuk, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága, viszont az or az egy sokkal gyakrabban használt lesz, és emiatt azt nem is szokták annyira feltüntetni. Hogy itt a bal alsó sarokban kilométer számának kapcsolata van a személlyel vagy céggel, azt hogyan tudjuk megtenni? Emögött egy öröklési hierarchia áll, vagy állhat. Például van egy kilométer számlán, a kilométer számlának pedig tutira lesz egy kapcsolata egy jogi személlyel. Ám az a jogi személy, az ugye absztrakt lesz. Nem lesz olyan példány, aki csak simán jogi személy. Annak a leszármazottaiból lesznek a példányai. Tehát milyen leszármazott típusai vannak? Személy és cég. És nem lesz olyan példányunk, ami mind a kettő. Tehát nem lesz olyan példányunk, aki cég is és személy is. Mert mindegyik példány, ami a rendszerben van objektum, az tuti biztos, hogy egy konkrét osztály egy példány. Tehát vagy egy cégnek a példánya, vagy egy személynek egy példánya. Jó? Hát akkor emögött, a kizáró vagy mögött egy ilyen öröklési hierarchia áll. Jó? Ugye míg az elemzési fázisban azt mondtuk, hogy mit szeretnénk kezelni, mivel kell foglalkoznunk, ugye akkor most már itt a hogyan lesz a kérdés. No? Ha lenne idő, akkor a tervezési minták alkalmazása, melyik milyen szituációban jó, stb. Annak itt lenne a helye. Jó? És itt gyakorlatilag a tervezési minták alkalmazását is itt kéne eldönteni. Jó, tehát ide fogunk eljutni. Már sajnos egy kicsit pókáló. Az egyik, amit hozzá kell tennünk, hozzá kell adnunk az osztályiramhoz, az az attribútumokhoz és a metódusokhoz is a láthatóság. A láthatóságnak ugye 3 plusz 1 szintje van. A 3 plusz 1 szint az általában a public, a protected és a private. Egészség. Ugye a public az azt mondja ki, hogy ez az attribútum az egész névtérben látható lesz. De metódusról nem így. Jó? Protective az ugye azt mondja ki, hogy minden olyan elemből látszani fog, amely öröklődési kapcsolatban van lefelé a tartalmazóval. Kicsit ponyolában fogalmazva, mindenhol minden olyan osztályban látható lesz, ami ennek az osztálynak a leszármazottja. Jó, és akkor a legszigorúbb ezek közül pedig a privát, ugye az csak a tartalmazó osztályban látható. Egy jó tanács ezeknek az alkalmazásához, hogy induljunk ki mindig a legszigorúbb beállításból, tehát alapból legyen minden private. És aztán ezen lazítsunk. Kezdjük el azon gondolkozni, hogy melyiket muszáj publikussá tenni, melyiket muszáj mondjuk protective-té tenni. Jó, nyilván az ellenkező gondolkozás az meg az, hogy legyen minden publikus, aztán majd nézzük meg, hogy mit lehet szigorítani rajta. Ez annyira nem jó, mert úgyis el lesz felejtve. Jó? Jön be a fogázni. Az, vagy 20 perc majd elhasznak innen. Aztán még amit meg kell beszélnünk, ez a származtató. Jó, ez a slash, perjel. Ez a perjel, perjelet jelenti. Jó, ilyenek általában a számítási eredmények. Mindjárt nézzünk rá példát. Illetve még van az aláhúzás, aminek speciális jelentése van. Ez jelenti a statikusságot, ez jelenti azokat az attribútumokat és metódusokat, amik nem kifejezetten példányokhoz, hanem magához az osztályhoz tartoznak. Jó, ezek lesznek aláhúzva, és ezeknek lesz majd a statika kulcsszava. Ezzel együtt még egy nagy halom kikötést lehet megadni attribútumokkal kapcsolatban. A legnépszerűbb ezek közül a read-only. Ugye lényeg az, hogy ha van egy kezdőértékadás, már pedig lesz, utána az már nem lesz módosítható. Ellentéte az unrestricted lenne, de nem kell kiírni, mert ugye az alapértelmezés. Aztán a kompozit, ugye, hogyha összetett típus szeretnénk, aztán hogyha felüldefiniálást szeretnénk egy attribútumon végrehajtani, akkor az. Ha egy halmazból valóságot tudunk utalni, akkor az. Azt is meg tudjuk tenni. Uniót is tudunk jelezni. Meg tudjuk mondani, hogy ez az attribútum, ez az attribútum ennek ezzel az értékkel, ez csak egyszer fordul elő, ugye az ellentéte lenne a non-uni. Most, hogyha szeretnénk egy azonosítót rendelni egy példánkhoz, egy osztály példányához, tehát mondjuk legyen egy ügyfél azonosító, ugye attól elvárjuk, hogy ez egy egyedi legyen. Aztán mondhatjuk azt, hogy rendezett, vagy mondhatjuk azt, hogy szekvencia, vagy mondhatjuk azt, hogy van ez a zsák, ugye ez a halmazokkal függ össze. Jó, gyakorlatilag ebből, amit ki szeretnénk kötni, és gyakori, az egyrészt az a unique-ság, tehát hogy különleges legyen, egyedi legyen, másik a read-only-ság. UML-ben az attribútumokat így tudjuk megadni, ez a teljes szintaxis hozzá. Jó, ez a könyvben is benne van nagyon hasonló módon. Tehát a második sor igazából a lényeg. Megmondjuk, hogy mi a láthatósága, megmondjuk, hogy származtatott-e, megmondjuk, hogy mi a neve, megmondjuk, hogy mi a típusa, megmondjuk, hogy mi az értéke. Jó, és akkor az összes ki van fejtve, láthatóságnak a négy jele. Ott van, igazából ebből háromra kell koncentrálnunk. Az értéket ugye, hát meg tudjuk adni, mi az érték, és annak milyen tulajdonságai vannak, meg tudunk adni a számosságot, attól függ, hogy ez milyen típus lesz. Jó, számosság az ugye intervallumban, vagy csillaggal tudjuk megadni. Jó, és még ha további tulajdonságok vannak, akkor azt is. Így. Jó, lehet irányított és irányítottan, és ugye egyenrangúságot vagy a irányítottságot jelöli. Gyakorlatilag itt is hasonló szintaxisunk van. Ugye, ha az asszociációt akarjuk magát megadni, akkor annak lesz egy neve és lesz meg tulajdonságai, de ha kifejezetten oldalt szeretnénk megadni, akkor azt is megtehetjük. Itt is tudjuk leállhatóságot alkalmazni. Műveleteknek a definiálása szintén benne van a könyvben, nagyon hasonló szintaxissal, úgyhogy ez is nagyon hasonló, mint az attribútumoknak a definiálása. Tehát láthatóságot lehet megadni, nevet, paraméter és tehát típust és tulajdonságokat. Típusnál több dolgot lehet felsorolni. Ugye az egyik az, hogy a paraméter olvasható, tehát ez egy bemenő paraméter lesz, és a bemenő paraméter listában van benne. Aztán az out az szintén azt jelenti, hogy a bemenő paraméter listában van benne. De írható is, tehát még egy értéket vissza tudunk adni. Az in-out ennek a kettőnek a kombinációja, a return pedig a visszatérési értéket jelöl. Van egy fontos jó tanács, amit célszerű betartani. Sok esetben úgy indul mondjuk egy kis valami feature fejlesztése, hogy jó, akkor legyen hozzá ez a metódus, ez mondjuk visszaad egy integer értéket. És akkor ez úgy tök jó működik, mondjuk két hónap múlva nagyon tetszik valakinek, mondja, hogy fejlesztek egy kicsit tovább. Ne csak egy integer értéket adjon vissza, hanem adjon vissza egy stringet is hozzá. És akkor valaki megcsinálja ezt úgy, hogy jó, a bemenő paraméter lista van egy autos paraméter, ami igazából egy kimenő érték lesz. És akkor abból majd ki lehet olvasni utána a stringet, amit visszakapunk, a visszatérési érték meg lesz az integer. Működik, de hogy már. Tehát, hogy ettől kéne távol tartani magunkat. Ha egy metódusnak egynél több értéket kéne visszaadnia, akkor az adjon vissza egy objektumot. És azt az objektumot meg definiáljuk. Legyen ez egy olyan objektum, hogy string integer pár. És akkor onnantól kezdve azt adja vissza. Ha pedig ez nem megfelelő, akkor alakítjuk ezt magunknak úgy. De sok helyen lehet olvasni joggal, hogy ettől az out-tól ettől jobb, hogyha tartózkodunk. Jó, absztrakt osztálynak többfajta jelölése van. Egyik, amit már megismertünk, a döld betű. Ugye a lényeg az, hogy alosztályok lehetnek, de például nem létezhetnek belőle. Mind a három jelölés ugyanazt jelenti, hogyha a döld betű mondjuk nem elég figyelemfelhívó, akkor nyugodtan odaírhatjuk az absztrakt kulcs szót frakció zárójelek közé. Vagy megmondhatjuk, hogy ennek, és a jobb oldalról beszélek, hogy ennek a közlekedési eszköz típusnak, ennek van egy A betűje, egy A típusa, ez majd később megbeszéljük, hogy azt ott típusossá lehet tenni, de ha A betű van odaírva, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy absztrakt, nem lesznek példányai. Jó? Az első kettőnek a használatát javaslom, a második az két értelmű, lehet, úgyhogy azt majd mindjárt megnézzük, hogy még mire való. Jó, aztán az osztályoknak egy jó csoportja lesznek az aktív osztályok. Ugye ezek lesznek azok, amik attól aktívak, hogy nem kell a felhasználónak hozzányúlni. Jó, tehát nem kell hozzá külső esemény. Tipikusan ilyen lesz a főalkalmazás, mert el van indítva, tipikusan ilyenek lesznek az operációs rendszer folyamatai és szálai. Hogyha egy ilyen aktív osztályról beszélünk, akkor azt többféleképpen lehet jelölni. Mondjuk szerintem a legjobb, hogyha a sztereotípiát ráírjuk, hogy aktív klassz, de ha dupla oldala van, az ugyanezt jelenti. Na és akkor interfészek. Nagyon-nagyon hasonlítanak az absztrakt osztályhoz, viszont az az egy különbség, hogy nincs bennük semmi megvalósítás, és nem is lehet bennük semmi megvalósítás, csak egy szerződés, hogy miket kéne megvalósítani, hogyha te által írt osztályban ezt az interfészt szeretnéd megvalósítani. Jó? És ez egy jó beugratós kérdés. Vizsgálni is meg mindenhol, hogy mi a legfőbb különbség az absztrakt osztály és az interfész között, úgyhogy ezt nagyon tudni kell. Ugye föl lehet ezt úgy is tenni, hogy milyen esetben kell absztrakt osztályt használni interfészre. Ugye erre valami olyasmi választ tesz a jó, hogy abban az esetben, mert egyikből sem tudsz példányt létrehozni, se absztrakt osztályból, se interfészből, mind a kettőhöz kell egy osztály, amit te készítesz, és annak azt tudod példányosítani. Szóval, kérdés akkor úgy hangzik, hogy milyen esetben jobb egy absztrakt osztály, mint egy interfész. Mondjuk a jó válasz valahogy úgy hangozhat, hogy abban az esetben, ha te egy default megvalósítást szeretnél valamelyik metódusra nyújtani, vagy egy ajánlott megvalósítást szeretnél egy metódusra nyújtani. Mert hogyha ez csak az interfészben be van írva, hogy kell egy olyan metódus, ami majd visszaad egy integert, és azon neve, hogy valami, az még attól akármi is lehet. Ha meg ott van egy ős absztrakt osztályban egy konkrét megvalósítás, akkor a leszármazott osztályban lehet azt mondani, hogy hajtsuk végre azt, amit az ős szeretne, hogy végre hajtsuk, és vagy tegyünk hozzá még valamit. Jó, ugye itt interfészsel kapcsolatban két dolgot kell tennünk. Ugye az egyik, és itt a jobb felső ábra. Igazából két sztereotípia van ennek kapcsán. Ugye az egyik az az implement, a másik meg mondjuk a uses. Lényeg az, hogy ha van egy interfészünk definiálva, az csak egy szerződés lesz. Abban a szerződésben le van írva, hogy milyen tulajdonságoknak és milyen műveleteknek kell szerepelni az osztályban, ha egy osztály szeretné ezt megvalósítani. Mind a négy jelölés ugyanazt jelenti. Ha egy interfészt szeretnénk definiálni, akkor szerintem a legjobb az, hogyha megmondjuk, hogy kifejezetten ez egy interfész, és akkor a sztereotípia ezt egyértelművé teszi. Jó? Bocsánat, légy szíves, beszélj egy kicsit hangosabban. Rossz erre fel az akusztik.
Arra kell jól, hogy az interfésznél, hogy ez egy olyan, mint egy klassz, csak a metódusok nincsen tartalma.
Igen.
És a propertyek nincsen tartalma.
Igen.
Hát egy gyógyítótöpülés.
Hát ez egy szerződés, amit az osztályok tudnak megvalósítani. Ugyanúgy valósítod meg, mintha öröklődést alkalmaznál. Tehát mondjuk C-sharpban ugyanúgy kettős pont az, hogyha egy interfész szeretné megvalósítani, viszont ha ezt kiteszed, akkor muszáj megvalósítani azt, ami az interfészben deklarálva van. Különben nem hajlandó ezt lefordítani neked. Jó? Ha pedig egy absztrakt osztály van, akkor ősként kell azt megadni. Ugye kettős pont lesz a jele, viszont abban már benne van egy elképzelt megvalósítása valamilyen metódusnak, amit vagy te felhasználsz a gyerekben, nyilván ez az egyszerű megoldás, vagy azt mondod, hogy szeretnéd ezt overrájnolni, és akkor esetleg meghívhatod az ősét, hozzátehetsz, előtte lehetnek lépések, utána lehetnek lépések, vagy lehet tök más az egész. Érthető ez így? Osztálydiagramnak vannak speciális esetei. Az egyik ilyen a taxonómia. Ez gyakorlatilag semmi más nem tartalmaz, csak egy öröklődési hierarchiát. Tehát semmi asszociáció nem lesz benne, semmi attribútum nem lesz feltüntetve, csak kizárólag az öröklődési hierarchia. és akkor ennek kapcsán van egy kulcs szó, amit érdemes megtanulni, mi az, hogy partner. Ugye ezek lesznek az olyan osztályok, aminek a példányai egyszerre alosztályok is. Jó? És akkor mindjárt megnézzük. Jó, tehát látjuk, hogy mondjuk van egy ilyen öröklődési hierarchiánk, partner, lehet, hogy az absztrakt, most én innen nem tudom elmenteni az bőkbetűse, viszont annak van három altípusa. Ugye partner légitársaság, utas, terjesztő partner. És annak megint vannak altípusai. Tehát utazási iroda, utazási portál. Jó, tehát igazából ez a taxonómia. Jó, a másik pedig a többfogalmi kategória szerinti lebontás. Ami végül is szintén taxonómia, csak egy kicsit máshogy értelmezve. Jó? Ott is csak az öröklődés van feltüntetve. Mert egy járat őse a külföldi járatnak, a belföldi járatnak, meg a transzkontinentális járatnak. Ugyanígy egy másik kategória szerint egy járat őse a charternek, meg a menetrend szerintinek. Jó? Tehát ez a taxonómia lényege. A másik speciális eset osztálydiagram kapcsán emelkedtőbb az a kompozíció hierarchia. Itt pedig csak az osztályok és a kapcsolataik vannak benne. Most ugye kompozíció miatt ugye itt tartalmazási viszonyra vagyunk nagyon kíváncsiak. Tehát akkor ez már egy picit a példának a tovább vitt gondolata, de ugye a kiinduló része úgy hangzott ennek a repülőteres példának, hogy legyen teljesen automatizált és lehetőleg a legkevesebb humán interakcióval. Tehát akkor az egész becsekkelés is legyen teljesen automata. És akkor ugye bejelentkező pult, ha van egy ilyen egységünk, hogy bejelentkező pult, akkor az látjuk, hogy tartalmaz pozgyász egységet. Bejelentkező pult tartalmaz egy személyzeti terminált. Egy pozgyász egység tartalmaz egy cinkenyomtatót, egy szállítószalagot, egy mérleget. Egy személyzeti terminál tartalmaz egy kártyaolvasót, egy beszállókártyanyomtatót, egy képernyőt, egy billentyűzetet. Jó? Tehát itt már a tartalmazási viszony van kihangsúlyozva. Jó? A kettő természetesen elegíthető is, de ettől még igazából osztálydiagramról beszélünk. Tehát mondható az, hogy igen, az öröklődés is benne van, és a tartalmazás is benne van. Tehát akkor a felső ábrát nézve, illetve tök mindenményeket nézve, a felső ábrát nézve, akkor rögtön meg lehet kérdezni, hogy jó, oké, akkor a bejelentkező terminálnak a leszármazottja három altípus, ugye a bejelentkező pult, a podgyász bejelentkező automata, meg a bejelentkező automata, és mindegyik minden tulajdonsággal és művelettel és tartalmazással rendelkezik, amivel amúgy rendelkezne egy bejelentkező terminál, az ősük, mert megörökli tőle ezt az összeset. Viszont mindegyik speciálisabb nála azzal, hogy még tartalmaz két különböző valamit. Jó? Tehát például a középső az ugye tartalmaz egy podgyász egységet, és tartalmaz egy bejelentkező automatát. Másikat más kombinációt tartalmaznak. Jó, és ugyanígy az összes többi alkatrészre is ez kifejthető. Aztán van egy objektumdiagram típusunk, ez csak az UML2-ben van benne. Ez az osztálydiagramnak egy kicsit tovább gondolt változata. Ugye még az osztály egy statikus diagram, mert egy szerkezeti elemet ábrázol, addig az objektum egy dinamikus diagram, mert egy működés közbeni állapotot mutat nekünk. Tehát a kettő között kapcsolat is lehet. Az osztály és objektuma közötti kapcsolat általában az osztály és objektuma közötti kapcsolatnak a megjelenítésére általában az a snapshot sztereotípia vonatkozik. Ugye látjuk, hogy a bal oldali az egy osztálydiagram darabka, van egy osztály, van egy beszálló kártya osztályunk, aminek vannak különböző attribútumai. És van egy objektumunk hozzá, ami egy pillanatképe egy objektumnak, ami objektum ebből az osztályból keletkezett, ennek az osztálynak egy példánya. No, és akkor látjuk, hogy az összes attribútumnak éppen mi a pillanatnyi tulajdonsága. Jó, gyakorlatilag ez. Ez a snapshotnak a lényege. Jó, és a másik dolog, a kettő között nagyon halvány a válaszvonal, hogy a snapshot az egy pillanatnyi képet ábrázol, ahogy a memóriában egy adott pillanatban, egy adott folyamatnak egy adott lépésénél előfordulhat egy objektum, míg az instance of, ugye az pedig egy általános objektum, ami tudjuk, hogy egy objektum, és abban is teljesen biztosak vagyunk, hogy melyik osztály egy példányáról van szó. Szóval az a példány kapcsolat. Jó, és akkor az instancia az ugye a példányt jelenti. Tehát akkor a kettő közötti különbség gyakorlatilag itt fejthető ki, hogy ha van egy osztály, annak van egy altípusa, egy példánya. Ugye az, hogy van egy altípusának egy példánya. Ez az a beszállókártya, és ennek van egy folyamatban, valamikor egy pillanatban, memóriában egy ilyen állapota. Ez meg lesz a snapshot. Jó, aztán ugye nem csak az osztálydiagram, még a szerepkörök alkalmazására is alkalmas UML2-ben. Tisztázzuk azt, hogy mi egy objektum állapota. Egy objektum állapota az összes attribútum pillanatnyi értékét jelenti. Jó? Tehát végül is az állapot egy adott pillanatra értelmezett dolog, amit mondjuk azt nem sárfolva tök jól ki tudunk nyerni. Ha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor ugye a rendszer állapot az összes alkalmazásunkban lévő objektumnak egy pillanatban az összes attribútumának a gyűjteménye. Jó, és akkor nyilván itt az egyik működés, az egyik dolog, amit be kell vezetnünk, a másik meg a szerepkör. A szerepkör mindig egy együttműködésnek az egyik eleme. Jó, kicsit béna ez a megfogalmazás, de sajnos jobbat nem találtam rá. Na, a szerepkörök mindig alkalmasak arra, hogy mintákat ábrázoljunk. És nem csak az osztálydiagram kapcsán lehet mintákat ábrázolni, hanem majd szekvenciadiagram kapcsán, és amire már ma valószínűleg nem kerül sor, de majd legközelebb igen. Jó, ez jelölési téglalap lesz, néha aláhúzva a szintaktika ott van, szokás szerint. Úgyhogy valamilyen együttműködési mintát szeretnénk vele ábrázolni. Például ugye egy ilyen kliens-szerver kapcsolatot szeretnénk ábrázolni vele. Ugye nem feltétlenül lesznek ezek osztályok, bár valószínűleg igen, de ebben a szerepkörben ebben az együttműködésben ez a szerepkör, hogy kliens, az a szerepkör, hogy szerver, körülbelül milyen attribútumokat érdemel. Jó? Például, hogyha az a terv a reptéren, hogy 5 lépésünk van, az első az inicializálás, ugye utaslistát betöltünk, leellenőrizzük, hogy a forgókapu működik-e, ha ez minden sikeres, akkor mondjuk kigyullad a zöld lámpa és boldog vagyunk. Ugye a másik az, hogy jön egy random ember, berak egy kártyát, ahol leolvasunk valami információt, ugye összevetjük azt az információt a saját listánkkal, megnézzük, hogy tényleg ide szóval, stb. Aztán a fordulókaput egy kicsit engedjük működni, ha meg ez az egész nem megy, akkor meg valami más csinál. Tehát körülbelül ez a terv. Jó, itt a kapcsolat neve mondjuk az elsőbe. Lehet az, hogy összevetés. Ugye itt az azt jelenti, hogy ez a második lépés kártyaolvasó és a beszálló kártya adatainak összevetése. Ha a kiadásról, mint kapcsolatról beszélek, akkor a kártya és a vezérlő a kártya kiadását kéri attól az aktuátortól, stb. Jó, és akkor látjuk, hogy itt lesznek ezek a kapcsolatok és szerepkörök feltüntetve. Ugye ténylegesen, amik ténylegesen osztályok érintettek és objektumok érintettek, azok a kártyolvasó, a vezérlő, a fordulókapu. Viszont vannak ezek a rövid ideig értelmezett kapcsolatok, vagy mondjuk szabadállítás, összevetés, kiadás, ezt mondjuk így lehet értelmezni. Soha az életben nem láttam, hogy ezt használva lett volna, de bele lehet magyarázni, hogy erre is jó. Aztán a következő osztálydiagram speciális eset, az az osztályleltár. A data dictionary. Jó, ez egy hasznos dolog. Bár nem ilyen formában lenne ez célszerű, mert az ER-diagram közel van ehhez. Ugye az osztályleltár lényege, hogy az összes osztály összes jellemzőjét tartalmazza, és akkor ugye ezt meg lehet jeleníteni táblázatban, vagy teljesen részletezett osztályban. Ugye a táblázat az egy egész jól emészhető dolog, tehát meg lehet mondani, hogy a kilométer számlának ilyen attribútumai vannak, olyan metódusai vannak, ez a visszatérés, olyan bevenő paramétereink vannak, mi hozzá a magyarát. Jó? Ez egy egész jó dolog. Bár akinek szüksége lenne rá, annak nem feltétlenül ez a legjobb. Ez pedig, ami szerintem nagyon jó lenne, ha ez használatban lenne, ez pedig azt mondaná meg, ez a teljesen részletezett osztálydiagram lenne, ugye a felső három rekeszt, az már ismerős, tehát négy attribútumok, metódusok, és utána következő rekeszbe az összes hivatkozott diagram, UML diagram, ugye most a szekvencia diagram meg állapotautomata lenne, amiről még nem beszéltünk, de majd fogunk, csak hogy tudjuk, hogy ugyanennek az osztálynak a működését írja le valahogy az állapotautomata, és valahogy máshogy ez a szekvencia diagram. És aztán utána itt a legalsó rekeszbe pedig azok a use case-ek, amiket ez az osztály megvalósít. És ez egy piszok hasznos dolog lenne, csak sajnos sok UML modellező eszköz nem tudja ezt, és lehet, hogy mondjuk az egész mutatvány nem tud. De ez egy hasznos dolog lenne, ha egyáltalán lehetne ilyet generálni. Na és hogyha tovább jutottunk a speciális eseteken, akkor ugye jöhet a megvalósítási osztálydiagram. Ugye ez a fejlesztés legvége, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit mi elképzeltünk, és ezt meg lehet-e úgy valósítani azzal a megvalósítási nyelvvel, amit mi kinéztünk. Jó, tehát akkor az egyik dolog, hogy az alaptípusokat megnézzük, hogy passzolnak-e azokhoz, amikre szükségünk van. Másik az, hogy mit kell elkövetnünk ahhoz, hogy az összes típus, amit mi terveztünk, azok működőképesek legyenek. Jó, adattípusok közül, ugye, ha nagyon szeretnénk ezt UML-ben ábrázolni, bár feltételezem, hogy nem, de ha nagyon szeretnénk, akkor itt most két ábrát kell néznünk. Az egyik a data type stereotípia, ugye ezek az adattípusok, amiket mi szeretnénk definiálni, hogy használatba legyenek. A másik pedig az enumeration és a felsorolt típusnak a megjelenítése UML-ben. Szerintem a felsorolt típus azért felsorolt, mert tudni fogod, hogy ugyanahhoz az enumerationhez tartoznak, szóval szerintem preferálható ez a fajta jelölés. Jó, akkor ezt mondjuk, hogy enumeration, annak a neve és az elemei. Ha pedig nem, mert külön szeretnénk, akkor meg enumeration literál, és külön az elemeket fel tudjuk sorolni. Ugyanoda vezet, szerintem az első jobb egy kicsit. Na és akkor itt vannak a sablonosztályok, vagy osztálysablonok. Gyakorlatilag arról van szó, hogy szeretnénk készíteni egy osztályt, ami egy általános műveletet hajt végre, és ezt az osztályt szeretnénk úgy definiálni, hogy nem adjuk meg azt a típust, amivel ő dolgozik, hanem megadjuk, hogy az egy sablon lesz. Egy olyan típusra, egy tetszőleges típusra gyakorlatilag. Jó? És erre szokták mondani, ez a parametrikus polimorfizmus, ez a polimorfizmusnak a harmadik típusa. Ugye overriding, overloading és parametrik. Ez a három típusa van a polimorfizmusnak, és akkor ez a harmadik, nyilván legritkábban használt, mert ezt nehéz kivitelezni. Illetve egy gyakorlatnak kell hozzá lenni. Annyit kell tudni róla, hogy maga a sablon, ami tudjuk, hogy egy T-típust vár, a T-típus pedig ott nincs definiálva, az majd futás közben ez definiálva. Az, illetve nem futás közben, hanem később, amikor kifejtjük a paraméterezett részt. Ugye maga a sablon, ami csak egy általános típus vár, nincs megadva, ugye abból nem lehet példán készíteni. Viszont ha azt mondjuk, hogy jó, a sablont szeretnénk felhasználni arra, hogy mondjuk egy ügyfeleket kezeljünk vele, és a sablon mondjuk egy repozitori osztály, vagyis a négy alapműveletet el lehet vele végezni. Ugye, grab, int, create, read, update, delete, mondjuk egy repozitoriban ez a négy alapművelet elvárható, még emellett persze más is. Hogyha csinálunk egy sablon repozitorit, az ugye önmagában nem lesz működőképes, mert kell hozzá egy osztályon dolgozzon. Viszont ha azt mondjuk, hogy jó, ez alapján szeretnénk származtatni egy ügyfél repozitorit, akkor az ügyfél objektum típusokon fog tudni dolgozni, és arra fogja tudni értelmezni ezeket a metódusokat, vagy műveleteket. Ebből most első körben elég annyit megjegyezni, ez a parametrikus polimorfizmus. Jó, és akkor ugye a tartalmazás másik lehetősége, vagy másik megvalósítása, az lenne ugye az aggregáció. Ez a gyakorlatban ugye nem használt, ez lenne, ha az előző volt a teli, fekete fejű, akkor ez lesz az üres fejű, fehér, rombusz. Ennek az egyetlen jelentési gyakorlatban a kapcsolat, de ez
hát akkor kaptuk ezt az állapotgépet, ehhez kéne egy osztálydiagramot készíteni. Nyilván ezt meg lehet csinálni nagyon egyszerűen is, azt talán kár elmagyarázni. Úgyhogy akkor inkább nézzünk egy tervezési mintába hajlót. Jó, ez az állapot tervezési minta, vagy state design pattern. Ezek az állapotok ugye egy osztályra vonatkoznak. Tehát van egy osztályunk, ami a működése során ezt a négy állapotot járja be valamilyen logika szerint. Tehát akkor, ha már ezt a design pattern-t szeretnénk megvalósítani, akkor célszerű fölvenni egy interfészt. Ez mondjuk lehet az iState, vagy mivel ez egy ATM masina, ezért lehetne iATM State is. Mindegy. Ez az interfész lesz az ígéret, hogy minden egyes állapot, illetve minden egyes állapotot reprezentáló osztály, vagy interfész megvalósítás, majd tényleg megvalósított bizonyos metódusokat. Tehát akkor ide, ugye, föl kéne vennünk egy, kettő, három, négy metódust. Jó, egész biztos, hogy lesz rajta egy inject card. Lesz rajta egy insert card. Lesz rajta egy insert in. Lesz rajta egy metódus. Jó, ez egy interfész. Ezt az interfészt kell megvalósítani akkor. És ha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, egészen másképpen fog működni ez az osztály, vagy hát ez a szerkezet, hogyha ebben az állapotban van, és ezt a parancsot kapjuk, vagy ez az esemény következik be, ami kiváltja ezt a metódus meghívást, mint hogyha mondjuk ebben az állapotban vagyunk, és ezt az eseményt kiváltó, vagy egy esemény, ami kiváltja ennek a metódusnak a meghívását következik be. Tehát más-más működést várunk el ugyanarra a metódus hívásra, vagy esemény által kiváltott metódus hívásra, ha ebben az állapotban vagyunk, mint hogyha ebben az állapotban vagyunk. Tehát akkor ezt a működést kell több fajtaképpen megvalósítani. Mégpedig annyi fajtaképpen kell megvalósítani, ahány állapotunk van, ezt pedig már tudjuk, hogy négy. Tehát akkor lesz nekünk egy no card, lesz egy has card, lesz egy has pin, lesz egy no cash. Nagyon akarom, akkor felírhatom azt, hogy implements, mint stereotípia, és nyilván ez mindenhol passzolhat. Természetesen, mivel ezt az interfészt itt megvalósítjuk, ezért muszáj megvalósítani ebben az osztályban nekünk ezt a négy metódust. Meg ebben az osztályban is muszáj megvalósítani ezt a négy metódust. Meg ebben is. Meg ebben is. És mindig másféleképpen tesszük meg. Legtöbbször nyilván valami hiba üzenet, vagy exception dobás lesz az eredmény. Jó, ez az egyik. A másik, ugye, hogy szükség van egy tartalmazó osztályra, aminek végül is a működését kell modelleznünk. Most ugye ez a tartalmazó osztály, ez legyen akkor az ATM. Na, és akkor ha szeretnénk hülyen követni a mintában definiált ajánlásokat, akkor egyrészt jó lenne, hogyha privát változóként szépen, vagy privát attribútumként szépen föl tudnánk venni, ahány állapotot szeretnénk bejárni, plusz egyet. Tehát akkor kéne egy no card state. Mégpedig ez egy iState típusú, egy iState interfészt megvalósító elem legyen. Aztán kell egy hasCardState, ami szintén egy iState legyen. Aztán kell egy hasPinState, ami ugyancsak ez az iState. Kell egy no cash state, ami ugyancsak i state interfész megvalósítást legyen. És aztán kell egy ötödik, az pedig a current state. Jó, és akkor ezek lesznek az attribútumaink. Metódusból? Nyilván kell neki egy konstruktor. és a konstruktorban muszáj azt megoldanunk, hogy amikor az objektum létrejön, kapásból egy kezdő állapotot beállítsunk neki. Vagyis ez a current state legyen megfelelően populálva. Most itt a példához ragaszkodva ugye a no card az indítóállás, kivétel, hogyha üres az automata, mert akkor a no-cash. Valamint ugye fel kell populálni ezeket az állapotokat, és akkor így a konstruktor lassú és nehéz, viszont onnantól kezdve a működés már nagyon gyors marad. Jó, hát és akkor nyilván szükség van egy set state metódusra, ahol ugye meg tudunk adni egy iState interface megvalósító példányt. Ez nyugodtan lehet void, ezzel nem kell foglalkozni. Illetve kellenek itt is azok a metódusok, amiket ezen szeretnénk meghívni, viszont valójában majd mindig a current state-en hívódik meg a névileg azonos. Tehát akkor kell nekünk egy eject card, kell nekünk egy insert card, kell nekünk egy request cache, kell nekünk egy insert pin metódus, illetve még egy adag, vagy még egy csoport metódus, ami pedig gyakorlatilag ezeknek a getterje, mert hogy ezek privátak. Tehát akkor mehet olyan, hogy get no card state, ami visszaad nekünk egy i state elemet. Jó, és így másik három is. És akkor gyakorlatilag a konstruktor nehéz és egy kicsit lassabb, létrejön, ezek populálódnak, current state beleszállítva az aktuális állapot. Onnantól kezdve pedig, ugye, ha meghívódik valamilyen külső esemény miatt egy metódus, akkor az éppen aktuális állapoton lévő metódus megvalósítást tudjuk meghívni, mert hogy mondjuk ez a metódus a megvalósításában mindig a current state-en hívja meg az eject cardot. Az insert pin mindig a current state-en hívja meg az insert pin. És aztán természetesen ugye lehet cserégetni ezeket az állapotokat.
És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!